Rádióegyetem. Mesétől a regényig. A középkor. Sárdi Margit előadása.
A mai alkalommal először beszélek arról, hogy mi az, hogy stílus, és milyen értelemben használjuk, mert aztán a fél év folyamán számos ízben ezekre hivatkoznom kell. Már ma is dolgunk lesz a középkorral, ami bonyolultabb dolog sem, hogy egyszerűbben elintézhetnénk. És utána majd fogok beszélni a középkor művészet szemléletéről. Az utolsó 100-150 évben minden művészet történet tisztában van már azzal, hogy stílusok léteznek. Igazából tehát a valódi vitakérdés az, hogy a stílusoknak milyen súlyt, milyen hatókört tulajdonítunk. Elfogadjuk-e, hogy a stílusok egymás utánja az valamilyen lineáris dolog, vagy ciklikusan visszatérőnek fogjuk föl. Már mindjárt ott kezdődik a probléma, hogy a különböző stílusnak nevezett művészeti együttesek nem azonos hatókörűek, hogy úgy mondjam, nem ugyanazon fajsúlyúak. Vannak egészen kicsiny hatókörűek, és vannak széles, nagy korszakokat átfogók is. Vannak, mint majd mindjárt látni fogják, olyanok, amelyek egy művelődéstörténeti korszak egészét át tudják fogni. Ehhez azonban még meg kell mondanom, hogy mi az, hogy művelődéstörténeti korszak. Az európai nyugati kereszténység körébe, vagy az ennek hódításaihoz tartozó vidékeken a következő nagy művelődéstörténeti korszakokat különböztetjük meg. A középkort, az ennél korábbiról nem beszélek, antikról meg hellenizmusról, az nem a mi dolgunk. A középkort, a reneszánszt, a barokkot, a klasszicizmust, a romantikát, aztán utána már bajban vagyunk, mert az eléggé látszik, hogy a 19. század második felében, a 20. század első egy, max. Két évtizedében egy érett, virágzó polgári kultúra élt, amely különböző stílusokban fejeződött ki, de ennek az együttesnek még nem találtuk meg az összefoglaló közös nevét. Tehát ha mondjuk így, hogy az érett virágzó polgári kultúra stílusai. Aztán utána a 20. század második évtizedétől a 20. század harmadik harmadáig a modern stílus törekvéseknek az időszaka, majd a posztmodern. Ezek a nagy művelődéstörténeti korszakok jelentős mértékben eltérnek egymástól. Mindegyiknek megvan a maga gazdaságtörténeti alapja, erre ráépül egy bizonyos társadalomszerkezet, ideológia, kultúra, művészetek, közgondolkodás, filozófia, tehát mindegyiknek megvan a maga meghatározott felépítményrendszere is. Vannak olyan nagy művelődéstörténeti korszakok, amelyek egy nagy stílussal leírhatók. Ez esetben a stílust korstílusnak nevezzük. Néha egyetemes stílusnak is mondják, de biztonságosabb a korstílus szó. Ilyen például a romantika, a reneszánsz. A teljes történeti korszakra kiterjed, megfelelő ideológiákkal párhuzamos. Azért bizonyos kivételek mindig vannak, például az, hogy a nagy művelődéstörténeti korszakot ugyan klasszicizmusnak hívjuk, de az ideológiája az a felvilágosodás, és a filozófiája az a racionalizmus. Tehát ez esetben más elnevezések jelentik az ideológiát, meg a filozófiát is, mint magát az egész stílustörténeti és művelődéstörténeti korszakot. És ami miatt az egészet el kellett hoznom, hogy maga a középkor is zűrös, mert nem egy nagy korstílus felel meg neki, hanem kettő, de majd arról mindjárt beszélek. Vannak ennél kisebb, de a maguk idejében a művelődés egészére kiterjedő stílusok is, ezeket stílus változatnak nevezzük. Például a reneszánsz végén ilyen a manierizmus, a baroknak a végén ilyen a rokokó. Nem terjed ki a művelődés történeti korszak egészére, annak csak a lehanyatló ágában él, de megfelel neki egy önálló formarendszer, amely a nagy művelődés történeti korszaktól bizonyos mértékig eltér. Nem egy gyökeresen új mondanivalónak a stílus eszközeivel él, hanem a régi tartalom továbbélését elősegítő stílusrendszer dolgoz ki. Van egy olyan stílusváltozat is, amelyik nem időben képez változatot a nagykor stílushoz képest, hanem társadalmi értelemben. Ezt csak mi itt Kelet-Európában ismerjük, ez a Biedermeier. A Biedermeier az a klasszicizmusnak egy körülzárt, kis hatókörű változata, tulajdonképpen egy kispolgári változata a klasszicizmusnak, és mi, akiknek a polgársága valóban sokkal körülzártabb lehetőségekkel rendelkezett, mint a nyugat-európai, ezt a stílust nagyon jól ismerjük. Hát tulajdonképpen a 19. századunknak az első felét abszolút módon ez határozta meg. A legkisebb hatókörű stílus fajta az a stílus irányzat vagy stílus áramlat. Ezek nem csak, hogy az egész művelődés történeti korszakot nem, de még egy teljes művészeti ágat sem fednek le. Még egy-egy művészeti ágnak is valószínűleg csak egy részében kapnak helyet. És velük párhuzamosan más stílus irányzatok, stílus áramlatok is szerepelni fognak. Ilyen az impresszionizmus, a naturalizmus, a szimbolizmus, a szecesszió, a realizmus a 19. század második felében remekül tanulmányozható az irodalomban, de feletté problémás, hogyha a zenében vagy az építészetben keressük, hiszen hát, ha jól meggondolom, tulajdonképpen már inkább csak az epikában van jelen, és már a lírában sokkal nehezebb rátalálni. Tehát a stílus áramlatok vagy stílus irányzatok hatóköre azok az lényegesen kisebb, mint az előzőeké. Ezek a művészeti stílusok, ezek szigorúan történeti alapon értékelhetők, nem térnek vissza, noha vannak bizonyos stílusok, amelyek között bizonyos hasonlóságok fölfedezhetők, de mindig történetileg meghatározott stílusokról beszélünk. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a Nietzschei elképzelés az alkotás típusokról, ugye Dionysoszi elv és Apollói elv, hogyha visszaemlékeznek rá, adtak lehetőséget bizonyos stílus tipológiai művészetelméleteknek a létrejöttére, amelyek ilyen partalan stílus fejlődéssel számoltak, vagy egy bizonyos stílusnak az örök életével, amely egy másikkal harcol. Most nem érdekesek a konkrét művészetelmélet, írók, de mondjuk az örök barokk harcol az örök klasszicizmussal. És azok különböző stílusokban valósulnak meg. Ugye a barokk valósult meg a hellénizmusban, a manierizmusban, a klasszicizmus pedig a reneszánszban, a realizmusban, és így tovább, és így tovább. Mi ezt az elvet, ezt a tipológiai elvet nem követjük, a meggyőződésünk szerint a stílusok mindig történetileg meghatározottak. És mindez azért volt szükség előhozni, mert a középkor fogalma az rettenetesen bonyolult, igazából elég nagy baj, hogy megszületett, de tehetetlenek vagyunk most már ezzel kapcsolatban. Tudják, a stílusoknak sokszor azok adtak először összefoglaló levet, akik először túlléptek rajta, akik először kiláboltak belőle. És emiatt az ilyen stílus megnevezések eredetileg sokszor meglehetősen pejoratívak. Hát amikor Giorgio Vasari a 16. század vége felé, ugye a reneszánsznak a nagy művészetelmélet írója, elnevezi az őket megelőző, ő még nem hívja maga korát reneszánsznak, de az ezt megelőző korszakot elnevezi gótikának, akkor az azt tartalmazza, hogy ez olyan barbár, ez a gótoknak való. A manierizmus szóban még ma is meg kell, hogy hallják, hogy ez olyan maníros. Az is. Maníros, modoros. És ugyanilyen módon a barokk ma már nem hordoz értékítéletet a szó, de valamikor, és ez nem rövid időt, hanem 200 évet jelent, azt jelentette, hogy nyakatekert, természetellenes, valami nagyon furtfejű, valami nagyon csinált. No hát a középkor elnevezés is azoknak a találmánya, akik először túlléptek rajta, a reneszánsz íróké, akik meglehetősen 15. századvégi humanisták, ha kezdték el használni ezt a kifejezést először, meglehetősen propagandisztikus jelleggel, az őket, az általuk olyannyira tisztelt és becsült antikoktól elválasztó gyenge ezer évet, lazán elnevezték középkornak. És ők aztán nem filoztak rajta, hogy ez stílustörténetileg egy korszak-e vagy hány, őnek az ő számukra az antik és az ő újjászülető világuk hasonlósága volt a fontos. És sajnos ugye a tudomány is sokáig használta, és most már nem tudja nem használni, mint hogy a közgondolkodásból sem fog kitűnni, noha a középkor is, a történettudomány is rettentő bajban van vele, és mi is állandóan újraértelmezzük a középkornak a fogalmát, mert valójában nagyon rosszul használható. Történettudomány ma már a hűbéri társadalom fogalmával sem nem nagyon tud mit kezdeni, de én a történészeknek meghagyom, hogy küzdjenek a maguk terminológiájával, elég baj nekünk a magunké, hát most mi próbáljuk a magunkét rendbe tenni. Az irodalomtudomány az leválasztja a középkor fogalmáról az mondjuk az 5.-10. századot, azt maximum kora középkornak nevezük, mint hogy mi akkor még nem vettünk részt az európai kultúrában, mi nekünk ezzel Istennek hála nem is kell törődnünk. És az ezután következő időszakot két részre osztja, mint hogy két részre oszlik. Az egyik az a román művészetnek az időszaka, és a másik a gótikus művészetnek az időszaka. Egyébként a reneszánsznak ez a lebecsülő értékítélete a középkorról, a köznapokban, sajnos a mai napig eleven, ez okozza azt, hogy és ugye a tudomány sem tudja ebből kivonni magát, hogy a középkort a mai napig mozdulatlannak, konzervatívnak, sötétnek és barbárnak látják. Tehát egy meglehetősen pejoratív kép áll rendelkezésre a középkorról, elfelejtve, hogy azokat a szövegeket, amiket aztán a reneszánsz írói új összefüggésben látnak, a középkor egész hosszú sötét évszázadain keresztül másolták és adták kézről kézre, csak az értelmezése volt más. Tehát Isten igazából a középkor nem szolgált rá arra, hogy ennyire rossz sajtója legyen, mint amennyire rossz, de hát a tudomány sem vonta ki magát sokáig ebből a közgondolkodásban elterjedt nézetből, és a középkorban felbukkanó másféle jegyeket, amelyek egy nem barbár, nem sötét, nem konzervatív középkort mutattak volna, vagy az antik elemek túlélésének, vagy a reneszánsz távoli előzményének tekintették. Hát jellegzetes kifejezés erre a Caroling reneszánsz. Ez ugye a kora középkornak a legközepe. Hol van az a reneszánsztól? Köze nincs hozzá. Az a középkornak a része, és mégis elvitatták tőle, hogy a középkorba tartozónak tekintsék. De ezt most hagyjuk, és akkor lássuk, hogy milyen változás érlelődik meg a középkor mi általunk tárgyalt 10. századi utáni időszakában, ami a román és a gótikus stílusnak a különbözését megindokolja. Előtte ugye már összeomlott a római birodalom, de elterjedt a kereszténység, lezajlott a népvándorlás, Összeomlottak birodalmak, és tulajdonképpen történtek újraegyesítési kísérletek is. És ilyen körülmények között a szerzetesi kolostornak a szerepe erőteljesen megnőtt, mert ez védő szerepet töltött be, település szerveződési gócként működött, és átmentett kulturális értékeket, mint hogy tudott írni, meg tudta őrizni a tudást könyvekbe lefektetve. Ám de úgy nagyjából az ezredfordulóra megtörtént a feudalizáció, kialakultak azok az államok, nagyjából az etnikai nyelvi határok mentén, amelyek a későbbiekben is életben maradtak. A kereszténység már vezető ideológiai és kulturális szerephez jutott. 1054-ben véglegesen elszakadt egymástól a latin és a görög keresztény egyház, és a kolostornak a szerepe megváltozik. A kolostor feudális birtokos, elég gazdag, noha nem demokratikus szerveződés, ezt majd mindjárt még mondom, de minden esetre ez az új szerep a kolostorban élők fegyelmét kikezdte minden szinten. A kolostor vezetők azok feudális nagyurakként viselkedtek, még a cölibátus nem volt előírás a számukra, tehát bármilyen életmódot élhettek. Elszigetelten történtek kísérletek a szerzetesi fegyelem megtisztítására, megszilárdítására, az antik elemek kiküszöbölésére és egy aszketikusabb keresztény életmódnak a kialakítására. Ilyen például a Cluniota mozgalom, azt úgy írjuk, ahogy most mondtam, tehát kivéve ugye azt, hogy C-vel meg Y-nal, de maga a hely, ahol született, az francia, és Cluny-nek mondjuk. Tehát a hely, ahonnan ered, az Cluny, de a mozgalom neve az Cluniota mozgalom, mert azt így latinosan, vagy görögösen mondjuk. Nos, ez a Cluniota mozgalom a bencés szerzetességnek a belső reformmozgalma volt, amely a szerzetesek számára egy erőteljesebb aszkézist írt elő, viszont egy ellensúlyozásaként egy pompás liturgiát alakított ki, amely szellemi élményt nyújtott. Kötelezővé tette a szellemi életben való részvételt, vagy tanítás, vagy másolás, vagy ezeknek a hallgatása révén. Tehát valamilyen módon a szerzetesi életet valóban meg akarta reformálni. Mi nekünk tulajdonképpen szerencsénk, hogy amikor a kereszténység nálunk terjedni kezdett, akkor eleve ez a megreformált bencés áramlat uralkodott nálunk is. De a 12. századra ennek a lendülete elakadt. A 10. századtól kezdve érzékelhető, hogy a világiság előre tör. Az egyháznak a hatóköre pedig több területen meginog. Majd beszélünk még a kettős műhelyűségről, tehát a kettős műhelyűségben is az írásbeliségnek a világi műhelyei azok erősödnek. Kialakul egy udvari lovagi kultúra, a lovagrendek, amelyek a lovagerények között nem csak a szerzetesek számára kötelező aszketikus erényeket tartják számon, hanem olyanokat is, amelyek ehhez nem tartoznak hozzá. A hűség kritériumát, a barátság, a szerelem ápolását, a tapasztaltságot, hogy a világ látott legyen, sőt a hilaritás, tehát a derűs kedélyt. Ez messze több, mint az egyházi előírás. Még az írásbeliség is megszűnik az egyház kincse lenni. De az igazi nagy változást a városok, a nagyvárosok létrejötte fogja hozni, mert ezekben születik meg az a polgári életmód, amely a következő korszakot, a gótikát előkészíti. Visszamegyünk a középkor elejére. Ez az úgynevezett írásreakció kora. Azért nevezzük így, mert ellentétben a római birodalommal ahol az írás az egy köznapi tevékenység volt, a szabad emberek és a rabszolgák tömegei tudtak írni. Hát ez most megszűnt. A világi társadalom az elenyésző kivételekben tudott csak írásbeliséget produkálni. Isten igazából az írástudás az kivételes szakképzettségnek számított, még az egyházon belül is. Az írásban az abszolút módon könyvírássá változott, tehát az a gyakorlat, ami a Római Birodalom volt, hogy magánemberek feljegyzéseket írtak, leltárokat, vagy nyugtákat, vagy egymással leveleztek, ez most egyszerűen kikopik a gyakorlatból. Magánemberek nem írnak, mert nem tudnak írni. Ismeretlen is huzamos ideig a folyóírásnak a képzete, az majd csak az ezredforduló táján alakul ki újra. Ez annyira így van, hogy 1515-ben is még a zsinati rendelkezések, ahhoz, hogy valakit pappá szenteljenek, csak két képességét vetik alá vizsgának, hogy tud-e olvasni, és tud-e énekelni. Schluss! Írnia nem kellett, csak el kellett tudnia olvasni, amit mások írtak. Az ekkor kialakult középkori európai kultúra az több nagy hagyomány együttesnek az összefonódása, összeolvadása. Részt vesz benne az antik klasszikus hagyomány, az ókeresztény műveltség, a bizánci műveltség, a germánoknak és egyéb helyi kultúráknak az öröksége, beleértve a nomád népek kultúráját is, amelyek Európa szerte egy meglehetősen egységes keresztény kultúrát alakítottak ki, amelynek azonban helyi, lokális színei voltak. Tehát tökéletesen nem volt egyforma, de döntően egyforma volt. A nyelve nemzetközi, legyen az latin, görög vagy ószláv, az nemzetközi. De az a latin, amit akkor beszéltek, már nem azonos a klasszikus latinnal. Hogyha van önök között, aki latinul tanult, és kezébe kerül egy középkori szöveg, azt tudom, hogy meglepődik, mert a középkori latinság az egy másik nyelv. Megváltozik a szókincse, megváltozik a grammatikája. A klasszikus latinhoz képest feletté barbárnak tűnő grammatikája alakul ki, sokkal szabadabb. Sőt, mi több, idomulva a helyben talált népességhez, megváltozik a lejtése. A klasszikus latin az metrikus lejtésű volt, tehát a rövid és hosszú szótagokat megkülönböztették benne. Immár azonban ez az új középkori latinság hangsúlyos lejtésű. Hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakoznak benne. Ez a versképzésnek az alapját is megváltoztatja. A klasszikus latin ki tudott alakítani időmértékes lejtésű versorokat, amelyek azonos időtartamban különböző számú sorokat tartalmaztak. Ez volt az ars metrica. A metrum volt azonos, a sorok időtartam hosszúsága. Ehelyett a vulgáris nyelveknek a hatására most kialakul az ars ritmica, a hangsúlyos ritmuson alapuló versor, amely azonos szótagszámú, az időtartam nem számít. Csak az azonos szótagszámmal válik követelményé, vagy elterjedté a rím, hiszen ennek lesz majd a következménye. A magyarság egy picinyék késre kapcsolódik bele ebbe az áramlatba, tehát a mi korszakaink egy picinyék eltolódnak az európaihoz képest. Tehát, mint ahogy a Európa szerte a román művészetnek a kora az 1100-tól 1250-ig tart, 1250-től 1400-ig mondjuk a gótika, és 1400 után már a középkori kultúra hanyatlása kezdődik. Mi nálunk 1000 és 1200 között csak a középkori kultúra megalapozása folyik. 1200-1450 között Jó részt még román stílusú művek születnek, építészeti és egyéb művek. A gótika az csak helyenként bukkan föl. 1450-től 1530-ig, amikor már erősen hanyatlik a középkori kultúra, nálunk az a gótikának a virágkora. Minthogy nálunk a városfejlődés szerény volt, a mi városi és lovagi kultúránk kevés, így aztán a mi értelmiségünk túlnyomó részt egyházi, és még a világi értelmiségünk is túlnyomó részt nemesi származású. Ez döntő hatással volt a kultúránkra, tehát a mi művelődésünk alapvetően egyházi és nemesi jellegű maradt évszázadokon át. Viszont nálunk éppen úgy, mint Európában lezajlott a megelőző irodalomhoz képest néhány óriási változás. Az egyik az írott irodalomnak a térhódítása. Ez az írott irodalom nem volt mindenkié, mint hogy a megelőző szóbeli hagyomány mindenkié volt. Ő mindenki azonos módon részesült benne. Ebből nem. Ez kevesek műveltsége. A többség csak az orális közvetítéssel részesül belőle, prédikációk, imák, felolvasások révén, vagy, mint a Biblia Pauperummal, a képzőművészeti alkotások közvetítésével. A másik nagyon fontos jelenség, amivel állandóan számot kell vetniük, hogy ez az írott irodalom viszont nem szép irodalmi jellegű. A szép irodalomnak az elemei, azok el vannak benne bújva. Csak ritkán és csak fokozatos felhalmozódással tudjuk tanulmányozni a szép irodalom elemeinek, mint hogy mi a szép próza elemeit keresünk benne, a felhalmozódását, majd erre a következőkben rátérünk. Ez az irodalom, mondtam már ezt a fogalmat többször is, hogy kettős műhelyűség alakul ki. Van egy egyházi műhelye az írásbeliségnek, és van legalább egy világi műhelye. Huzamos ideig erről nem vettek tudomást, és a középkori műveltséget azonosították az egyházi műveltséggel. Ez nem így van. Nagyon félpofás a kép, ha csak azt az egyet látjuk. Az, amit az egyházi irodalomról tudunk, nem érvényes az egész középkorra. Igaz ugyan, hogy az egyházi irodalom az döntően névtelen szerzőknek a műve. Egyéni önkifejezést nem ismer, szerzői becsvágyjal nem találkozunk. Az ideológia, amit közvetít, az az aszkézis, a múlandóságnak az állandó tudata. A világi műhely az akkor is más ideológiát termel ki, ha esetleg azonos írástudók működnek benne. Így kell, hogy mondom, hogy világi műhely, nálunk csak a királyi kancellária működött ilyen világi műhelyként, vagy pillanatnyilag nem igen tudunk többről, de bizonyos mértékig a városok is működtek ilyen világi műhelyként, és a főúri udvarok is működtek világi műhelyként, noha nálunk ennek az írásos nyoma az gyakorlatilag elhanyagolható. De az ideológia, ami ezekben a világi műhelyekben terem, az egészen más. Ez nem névtelen. Lehet, hogy rejti a nevét, mint Anonymous, de büszke rá. Anonymous ugyan a P. Dictus Magister névírás mögé rejtőzik, de maga korában mindenki tudta, hogy ki az. Pech, hogy mi nem tudjuk már. Gáz. De akkor mindenki tudta. Hát milyen büszkén elmondja, hogy ő P. Dictus Magister, harmadik Bélának, nem mondja, hogy harmadik, ő még nem számozta, Béla királynak a jegyzője volt. Mindent elmond magáról, és a korszakban mindenki tudta azonosítani. És milyen büszke magára, a saját művére. Azt írja az előjáró beszédének a végén, a történeti munkája előjáró beszédének a végén, Magyarország tehát boldog, jutott neki adomány sok, hiszen örülhet minden órán deákjának ajándékán, hiszen megvan íme neki királyai és nemesei származásának kezdete. Ez a latin eredetiben is ilyen rímes prózában van írva. Mit mond? Magyarország attól boldog, hogy én, a Pédictus magister, megírtam neki királyai és nemesei származásának a kezdetét. Boldoggá tettem Magyarországot, és büszkévé, hogy megírtam neki ezt a művet, ami egyébként majdnem tökéletesen fiktív. Ez egy lovagregény. De mindegy, Magyarország, hát legközelebb Janus Pannoniusnál találnak ekkora szerzői öntudatot, hogy én boldoggá teszem Magyarországot, vagy híressé teszem Magyarországot. És bizony, az az ideológia, ami ezekben a művekben megszólal, az nem azonos az egyházival. Ha csak nem többet, csak az okleveleket vesszük vallatóra, amelyeket ugyanazok az egyháziak írtak, akik az egyházi műveket is esetleg egy személynek az azonosságáról tudunk. Ez az 1050-es, 60-as éveknek a legnagyobb, legműveltebb egyházi embere, Miklós püspök, akitől egy krónika rész is maradt fenn. Nos, ő írta írt egy legendát is. Most hosszú, abban most nem megyek bele, jó? Tehát az oklevélnek megvan a maga szerkezete. Először következik az arenga, ez egy bevezető formula, hogy én valamelyik király adom ki ezt a levelet, hogy megmaradjon az adományozásnak és a dicsőtetnek az emléke. A másik a narráció, ami ezt követi, az az érdemes tetnek az elbeszélése, az egy kifejezetten elbeszélő rész. Majd ezt követi a donáció, az egy mesterségbeli munka csak leírni azt, hogy ezért adom neki a rétet a kúttól a hegylábig, meg a keresztbe az úttól a János szőlőjéig. Az első két rész megfogalmazása az minőségi értelmiségi munka volt. A harmadik az nem. A tihanyi alapító levél, amit a nyelvészek tuti biztos belevertek a fejükbe, hogy 1055-ben keletkezett, annak a két bevezető részét, az arengát és a narrációt Miklós püspök fogalmazta. A donációt az egy olyan tudatlan szerzetes írta, hogy még latinul sem tudott tisztességesen. Hát akkora szerkezetek maradtak benne magyarul, mint amiket önök tanultak, hogy Petresenája herrea, meg fehérű váru rea mene kodu uturea. Nem tudta latinul lefordítani. Hát ez Miklós püspökkel nem fordult volna elő, nem lenne nyelvemlékünk, hogyha a donációt is ő fogalmazza. De nem ezt akartam kihozni belőle, hanem az, hogy ezekben az arengákban és a narrációkban hihetetlenül sok olyan eszme bukkan föl, amiről az ember azt hinné, hogy a reneszánsz találta föl. Így például, hogy az érdemes tett örök emlékezetet érdemel. Vagy hogy a dicsőségvágy vezette a lovagot. Na, az egyik oklevélből, nem érdekesek a konkrétumok. Mert mindnyájan meghalunk és szétomlunk, akár a víz, de nem újjanak el a hallandók örök híre és emlékezetre méltó cselekedetei. Közel van a világi dolgok végének lapja. Az esendő események folyama alázuhanó hegyi patak, azért van stílusa. Ezért az előrelátó bölcsek oklevelet és kiváltságlevelet helyeznek szembe vele, hogy a múló és rohanó emlékezet megbízhatatlanságát a leírt szavak ereje zabolázza. Hát az írás győzelmébe vetett hit a múlandósággal szemben tükröződik benne. Vagy pedig hát a lovagi dicsőségvágy, a lovagi patriotizmus megszólal. Lőrinc Szörényi Bánról szól az oklevél 1271-ben. Mindent hazájának megoltalmazása mögé helyezett. Nem kímélte magát, sem pedig életét, mert abban látta a dicsőséges életet, hogy a hazáért harcoljon. István Vajda felfegyverkezve lelkes hűségével, inkább akarva halála után dicsőséges hírnév által élni, mint hátat fordítani az ellenségnek, s mégis elnyerte az óhajtott győzelmet. Hát az a dicsőséges hírnév. Azt hittük, hogy ez a reneszánsz találmánya, ugye? Nyilván azt tanulták önök is, hogy a reneszánsz gondolkodásának felel meg ez a hírnév utáni vágyódás. Nem, 1271-ben itt van a szemünk előtt leírva a hírnév utáni vágyódás. Tehát a világi műhelyeknek az eszmeisége akkor is más volt, ha történetesen ugyanazok az írástudók fogalmazták, mint akik az egyházi műveket. Tehát a középkornak a műveltségét nem lehet azonosnak tekinteni az egyházi és a világi műhelyekben. És akkor most térünk a középkor olvasási szokásaira. Mondtam, hogy az írott kultúra nem közkincs. Nagyon vékony réteg az írás tudatlanoknak a nagy tengerén, mint az almán a héja olyan vékony. Kevesek mestersége, szakképzettség. A kolostor nem demokratikus. Nagy tömegben élnek a kolostorban laikus fráterek, akik dolgoznak, akik ássák a földet, és almoznak a tehén alatt, vagy nem tudom én, mit csinálnak. Ők csak úgy találkoznak a szövegekkel, hogy meghallgatják az istentiszteletet, vagy akármit. Velük mondják az imákat, de őnekik aktív szerepük ebben nincs. Aztán ott van a szerzetes, aki olvas, de írnia nem kell, ahogy látják, még rettentő sokáig. Nagyon kevesek, kivételesek azok, akik olvasnak is, és írnak is. Egy kolostorban, csak egy fél tucat nagy kolostorban mondják, hogy egy tucatnak volt szüksége arra, hogy írjon. A többinek nem. És akkor még nem beszéltünk a világi papságról, amely még ennél is készületlenebb és képzetlenebb, nem ír. Olvasni hát éppenséggel annyira elvitte, hogy el tudja olvasni a számára kötelező szöveget, de aztán tovább nem viszi. Ahogy tehát találkoznak a szöveggel, az jó rész orális. Prédikációban, közös imádságokban és felolvasásban. A korszak minden kolostorában létezett az asztalra olvasásnak a szokása, amivel önök valószínűleg az Abigailben találkoztak, tehát hogy az étkezés ideje alatt is tisztességes legendákat és egyéb szövegeket olvasnak föl, hogy a koborló gondolatokat megfelelően kordában tartsák. Amit azonban mindenképpen látniuk kell, hogy a középkori művészetnek a jellege alapvetően más, mint amit mi a későbbiekben a művészetben megismertünk. A korszak gondolkodói is tudnak a társadalom megosztottságáról. Eleinte csak két rendről beszélnek, egyházi és világi rendről, de úgy az ezredforduló után megszilárdul, hogy három rendet lássanak a társadalomban. Adalberó, Laon püspöke írja, hármas tehát az Isten háza, amelyet egynek említünk itt a földön. Egyesek imádkoznak, mások harcolnak, és ismét mások dolgoznak. Így azután az egyik csoport működése összefügg a két másik munkálkodással, azáltal, hogy mindenkinek mindenkor segítséget nyújt. Tehát a társadalom megoszlása az ugye a tanító, a védő és a tápláló rend megkülönböztetésén alapul. A korszak a román stílusnak az uralma alatt alapvetően különbözik a későbbi keresztény időszakoktól. Kereszténynek lenni nehéz és súlyos kötelesség, vállalás volt a korszakban. A túlvilági élet az egy elég rettentő kép volt. Hogy úgy mondjam, ez nem teljesítmény vagy sikerorientált, hanem kudarckerülő technika volt. A riogatással akarta az embereket a helyes útra kényszeríteni, a pokol szörnyűségeivel és a halálnak a rémségeivel riogatták. Tehát Isten igazából a művészetben is a halálfélelem és a túlvilágtól való félelem tükröződik. Az emberek alapvető törekvése a túlvilági életnek a biztosítása, akár adományok, akár alapítások, vagy az ezért ennek érdekében végzett munka révén nem számít, hogy mennyi munka. És nem számít, hogy milyen emberáldozat. Mit tudom én, hogy Reimsnek a székesegyháza hányszor omlik be. Nem számít. Akkor is megpróbáljuk, úgyis üdvözül, aki ott hal meg a leomló templomboltozat alatt. Az Atya Istent korlátlan uralkodónak, szigorú világbírónak látják. Ez tükrözik egyébként a korszaknak a templomi díszítménye is. A templom bejárat fölötti timpanomban szinte mindenhol utolsó ítéleteket látnak. Az oszlopfőkön rengeteg szörnyalakot, az ábrázolásokban sok-sok túlvilági büntetést, vagyis félelmet, rettegést és bizonytalanságot. A haláltáncnak az ábrázolásai is rendkívül gyakoriak. Az alapítások, adományok és a rajtuk végzett munka mellett a megváltásnak a lehetőségét biztosítja az erekje kultusz, ami a korszakban rendkívül erős. Eleinte úgy gondolták, hogy minden oltárba egy szentnek a teljes teste kell. De mikor aztán ugye minden 10 falu minima kalkula egy templomot épített, akkor már ez nem jött össze, és akkor már feladták a teljes test követelményét, a csorbítatlan test követelményét, elkezdődött az erekje darabolás. És már most akkor ne kérdezzük, vannak ilyen statisztikák, hogy hány feje volt vajon keresztelő Szent Jánosnak, és így tovább, és így tovább. Tehát az erekék darabolása az iparággá változott. Sőt, megkezdődött az erekje rablás is. A haldokló Szent Ferencet duggatták, mert tudták, hogy mi helyt meghal, azonnyomban el akarják lopni, meg is történt. Innen odalopkodták a testét. Nem, erekjét, az a legnagyobb szentség. Hát, ha hozzáér a testéhez, már megszentül, úgyhogy már föl van oldozva. Hát, az se. Az is szent dolog, mert, hát, ugye, hozzáér. De azért ugye fel kell tételezni, hogy nem pénzért rabolta ki, hanem szent indítatásból, hogy a saját templomának legyen egy szent erekéje. Ha a pénzért, akkor az nem gilt, az akkor mégiscsak bűn. Végül aztán ugye egészen szélsőségesen már az érintkezéssel való megszentülést is be kellett vezetni, tehát nem jutottunk szenthez, még darabkákhoz se. De meg sikerült megszerezni azt a dobozt, amiben a keresztelő Szent János feje huzamos ideig volt. Már az is elég szent volt. Hát meg kellett alkudni. Oké. Akkoriban sokkal több szent volt egyébként, mint mai napság, mert azóta már ugye a Vatikán nem egyszer csinált revíziót, és szenteket fosztott meg a tisztelettől. Oké. De amire igazából fel akarom hívni a figyelmüket, az az, hogy a középkori művészet szellemisége alapvetően más, mint amit a későbbi évszázadokban önök megismernek, és ez az, ami miatt egy picit részletesebben kell róla beszélni. A középkorban a fejlődés lassú. Úgy mondják, hogy a középkornak nincs időérzéke. A historikus a szemlélete, mert nem látja, hogy az idő tényleg innen-oda megy. Nem egyszerű tudatlanság miatt népesítik be páncélos fogdmegekkel a Krisztus keresztútjáról festett festményeket, hanem ez az ő számukra teljesen természetes, hogy a világ 1000 évvel azelőtt nyilván tök ugyanolyan volt, mint mai napság. A múlt, a jelen és a jövő összekeveredik a képzeteikben. Ez még a tradíciótól irányított társadalomnak az ideje, tehát a szabályok, a szertartások rettentő nagy szerepet töltenek be a társadalom életében. A gondolkodás formalisztikus, a világkép duálisan rétegzett, a valósággal a mennyel szemben, a testtel a lélek, a konkréttal az elvont. Ezeket megpróbálják egymásra vonatkoztatni, hogy valamilyen következtetést tudjanak levonni az érzékelhetetlenről. analógiákkal, szimbólumokkal dolgoznak, hogy ismeretet nyerjenek arról, amiről konkrétan nem lehet ismeretük. Ez magyarázza egyébként a Biblia magyarázatnak a rétegességét is. Ugye, hogy a Bibliát is több rétegben fejtették föl. Volt egy szó szerinti rétege, ami a valóságra vonatkozott, ugye ez sensus literaris. Aztán volt egy hasonlóságon alapuló rétege, a sensus allegoricus. Volt egy oktatásra szolgáló, erkölcsi oktatásra szolgáló rétege, ez a sensus moralis, és volt egy a végső, felső dolgok elárulásának a rétege, az azokra való következtetésnek a lehetősége, ez volt a sensus anagogicus. Ilyen körülmények között az esztétikai gondolkodás az teljesen ismeretlen. A művészet az mesterség volt, tudomány. De semmiképpen sem több ennél. A műalkotások megítélésének a fő szempontja az a cél magasztossága volt. Még hozzájárult mondjuk az elődök tudós követésének a képessége, a mesterségbeli színvonal, de döntően azt szabta meg, hogy mennyire szent volt a felajánlás, ami szülte. A művészet nem esztétikum volt, hanem információ. Nem ábrázoló, hanem pláne nem önkifejező, hol van az még, hanem jelző, jelképező művészet. Ha volt valaha tiszta programművészet az európai kultúra történetében, nos, a középkori művészet, az volt. Intellektuálisan képzett emberek alkották intellektuális befogadásra. Mindent megpróbáltak megfeleltetni egymásnak, erre nézve hozok néhány szöveget. A templom. Ja, döntően, ezt mi tudjuk, két típusú templom létezett a korban, a latin kereszt formájú és a kör alakú templom. Na most, Honorius Augusto Dunensisnek van egy az építészetről szóló könyve, ami azonban ugye nem ilyen csórét építészeti szakkönyv, mint hogy ma ezt gondolnánk, hanem egy vallásos értekezés. Az a címe, hogy a lélek égköve. Valamikor 1130 előtt írta. Nos, ő azt írta, azok a templomok, amelyek keresztformára épülnek, azt mutatják, hogy az egyház népének a világban keresztre kell feszítetnie. Melyek pedig körformára kerekek, azt mutatják, hogy az egyház a föld kerekségén a szeretet által épül az örökké valóság koronájának abroncsává. Hát nem hagyományból kereszt alakú az egyik, és kör alakú a másik, hanem mert jelképeznek valamit. A templom ablakai. Mi gyalogmódon, de ez egy nagyon-nagyon snassz elképzelés, azt gondoljuk, hogy azért van ablak, hogy bejöjjön a világosság. Ugyan, ez rettentően földhöz ragadt. Az átlátszó ablakok, melyek a vihart kizárják és a fényt beengedik, az egyházatyák, akik ellenállnak az eretnekségek zavarának, és az egyházba árasztják a tanítás világosságát. Az üveg az ablakokban, amelyen keresztül a fénysugár bevetődik, az egyházatyák elméje, amely a mennyei dolgokat rejtélyként, mint egy tükrön át szemléli. A templom oszlopai, melyek a házat tartják, a püspökök, akik az egyház épületét igaz életükkel magasba emelik. A házat összefogó gerendák, ötlet? A házat összefogó gerendák? Kik? Érsekek? Nem rossz, de ő tesz egy gesztust most a világi urak felé. A világ fejedelmei, akik összetartván az egyházat erősítik azt. A tető cserepei, melyek az esőt távol tartják a háztól, a harcosok, akik védik az egyházat a pogányoktól és az ellenségektől. Minden önmagán túlmutat. A korona, ugye még azt a csicsa barokk csillárt még nem találták föl, amit manapság szoktak fölrakni, korona volt a templomban a világításra. Koronát három okból függesztenek fel a templomban. Én egyet tudok. Az, hogy rátesszük a gyertyát és világít. Önök, de tudom, hogy ez snasz, szóval ez tuti nem jó így. Ötlet? Na jó, először, hogy azáltal a templomot díszítsék, lámpáival megvilágítsák. Másodszor, hogy látása figyelmeztessen minket, hogy azok nyerik el az élet koronáját, akik itt Istent odaadóan szolgálják. Harmadszor, hogy emlékezetünkbe idézze a mennyei Jeruzsálemet, amelynek képére csinálták. Ezt nem tudtuk. Ugyanis aranyból, ezüstből, ércből és vasból áll. A korona tornyai azok, akik írásaikkal az egyházat erősítik. A lánc, amely a koronát a magasban tartja, a remény, amely által az egyház a földiektől az égi dolgokhoz emelkedik. A felső karika, amelyhez hozzákapcsolják, az Isten, aki mindeneket egyben tart. Na! Minden túlmutat önmagán, semmit sem önmagában értelmezünk, mindent megpróbálunk a jelen és a túlvilágnak az összefüggésében értelmezni. Szentróni Rudolf a 11.-12. század határán működik. Hosszú, nem érdekes. Azt mondja, hogy a templomot az emberi test mértékére alakították. Mert van kancellusa, melyet szentélynek is neveznek, és a fejnek és a nyaknak felel meg. Mellehelyett van a szerzetesek kórusa a stallumokkal, a kórus két oldalán van két karjával vagy szárnyával kiterjesztett kereszthajója, mely a karoknak és kezeknek felel meg, a monostor hajója pedig a has helyett van, és az alsó kereszthajó ugyancsak két dél és észak felé kiterjesztett szárnyával a csípők és lábak helyett. A templomot két, ez most Pierre de Roissy, de ne törődjenek vele. A templomot két részre osztjuk, szentélyre és hajóra. A hajó jelenti az alárendelteket, akik a világtengerén vannak, és ezért hívják hajónak, mert a világtengerén úsznak. A szentélynek alacsonyabbnak kell lennie, nem azért, mert egy épület záró része nem lehet magasabb az egésznél, mert ez snasz, hanem azért, mivel Krisztus lehajtott fejjel adá ki a lelkét, és ez azt jelenti, hogy a papságnak alázatosabbnak kell lennie a népnél. Világos? Most még mutatom önöknek, hogy egy kicsit kézzel foghatóbb legyen a dolog, hogy hogyan is kell ezt akkor elértelmeznünk. A példákat most a Mátyás Graduáléban, ez egy gyönyörű, szép egyházi énekeskönyv, Mátyás számára másolták, nagyon szép, nagyon szép. Az eredetit nem vehetik kézbe, de egy másolata a budavári palotában van, ez gyönyörű szép. Gyönyörű iniciáléi vannak, ez a kötet az iniciálékat tartalmazza, és amit én most mutatni fogok önöknek, az az, hogy hogyan kell, hogy elszakadjanak attól az önökben rögződött elképzeléstől, hogy a művészet az ábrázol. Nem a művészet, nem ez a művészet. Nem ábrázol, hanem jelez. Az egyik irtózatosan fontos dolog, amivel azonnal találkozik, a méretarány. Azonnal, ahogy elkezdik nézni ezeket a képeket, de bármely középkori táblaképet, ha megnéznek, azt fogják látni rajta, itt például... Ez a pünkösd utáni harmadik vasárnaphoz tartozó R iniciálé azt jelenti, hogy Dávid elindul népével, hogy átkeljen a Jordánon. Azért többé-kevésbé látják. Itt a vár, itt jön ki belőle Dávid az ő népével. Tehát azért a ló is látja, hogy ez a Dávid ebbe a várba nem férhetett be, mert sokkal nagyobb. Sem, hogy abból a várból lovastul, mindenestül kijöhetett volna. És ugyanez van ezen a képen, ahol szintén Dávid és katonái jönnek ki egy várból, és az is szemmel látható, hogy ezen ugyan ki nem jöhetett. Hogyha a mi képes krónikánknak az iniciálét vizsgálnánk, ugyanezt látnánk, csak az sokkal kisebb, és ezért nem tudom önöknek mutatni, az csak ilyen levelező lap méretű, tehát azon nem tudom önöknek megmutatni, mert nem látják eléggé. De igazából ugyanazt látnák, hogy a méretarány nem stimmel. Ez nem megy. Ez a lovag ebből a várból nem jöhetett ki. A másik jelenség, amire föl kell figyelni, hogy a képeknek a látószöge nem standard. Egy képen belül is változtatja a látószöget. Ez az iniciálé, gyönyörű, P betű iniciálé egyébként, az úrcsarnokát mutatja, ahol baldahin alatt trónol az úr, angyalok vannak körülötte. Itt ez az úr udvar, ez a gyönyörű szép palota, ez az úr udvara. Itt van a nagy világtenger, alatta itt kicsi tornyokkal, meg egyéb épületekkel a valóságos világ. Na most, ezt a valóságos világot úgy durván oldalról látjuk. Ám az úr udvarába fölülről nézünk be. Tehát vertikálisan ugyancsak megváltoztatta a nézőpontját. De muszáj volt neki, mert benne van, ugye, hogy az úr udvara mindenféle drága kövekkel van kirakva. Hogyha nem nézi fölülről, akkor ugye hogyan ábrázolta volna, hogy az úr, vagy hogyan, honnan tudhatná az, aki nézi, hogy az úr udvara drága kövekkel van kirakva. Ergo muszáj volt neki változtatnia a nézőpontot, hogy a látószöget, hogy ezt tudtunkra adhassa. Ugyanez van ebben az I iniciáléban is. Itt horizontálisan változik a látószög. Itt Dávid imádkozik, így ahogy látják, és egy gyönyörű szép várat látunk fölötte, hol jobbról, hol balról. Az tuti, hogy egyszerre így nem láthatjuk ezt a várat, hogy hajtok egyet, és itt annyira nem jó, de azért mutatom, itt szintén vertikálisan mozdul el a látószög, mert jó magasról látjuk a padlót, ezt muszáj látni, mert nagyon szépen kikövezte. Látják, hogy mintás, nem csak egyszerű saktábla, mintás az. Ezt meg kellett mutatni. Azon kívül a zárókövet, azt meg lentről látjuk, mert a zárókövet, a boltíven, azt meg innen tudta ábrázolni. Tehát lazán megváltoztatja a látószögét, ha valamit a tudtunkra akar adni, valamit fontosnak lát. Ugye éppen ezt a képet arra is használhattam volna, hogy na mindegy, hosszú. Lényeg a lényeg, hogy ezeknél a képeknél tehát nem arról van szó, hogy ő nem látta, hogy ez a lovag ebből a palotából nem jöhet ki. Hát hogy ne látta volna? Csak az ő számára az nem volt szempont. Ő nem ábrázolni akarta a világot, hanem jelezni akarta azt a gondolatot, hogy Dávid kijön a várból. Ezt akartak. Így kicsit közelebb jutnak ehhez a szemlélethez, hogyha van kistesójuk, kisunokaöcsük, kisunokahúguk, aki rajzol. És pontosan ugyanúgy csinálja, ahogy a középkori adományképeken a donátor ábrázolva van, hogy a aputanyút nagyon nagyra rajzolja, és a gyerekeket kicsikékre. És nem arról van szó, hogy annyira kisebb, amennyire egy gyerek kisebb a felnőttnél, hanem egy más mérettartományból van véve. Biztos láttak már ilyet. Tehát igazából a család hierarchiáját tükrözi a gyermek, amikor apu ekkora, a gyerek meg ekkora. És pontosan ugyanezt látjuk a középkori donátor képeken is, ahol is a szent akkora, a donátor ekkora, mondom, nem arról van szó, hogy kisebb, hanem egy más mérettartományból van véve. És akkor még kisebbe, hát ezt nem hoztam be, pedig be kellett volna hoznom, Dürernek van egy csodálatosan tanulmányozható ilyen képe. Ugye az adományt XY polgár adta, hogy fessen egy táblaképet akármiről. Azért valamennyire az ő adományából, vagy ebből a hitbéli dicsőségből és túlvilági amnestiából valamennyi hárul a feleségére, meg a családjára is. De nem ők a donátorok, ergo ők már kisebb mérettartomány. A gyerekek azok egészen kicsinkék ottan lent, föl vannak mind az összes, még az elhaltak is föl vannak rakva, de olyan pirinkó kis törpikéknek vannak fölrakva, mert nem ők, még csak nem is a donátor. Hát persze, hogy a donátor kisebb, mint a szent, ez világos, azt rögtön belátjuk. De a picinke is ugye azért nem ugyanaz az érdem az ővé, mint a donátoré, tehát azt még kisebbre kell rajzolni. Gondolatokat közöl a középkori művészet, nem ábrázol. És ezt el ne felejtsék akkor se, hogyha irodalomról van szó. Ne próbálják meg szó szerint értelmezni. Próbálják meg a mögötte levő, a transzcendenssel állandóan számoló értelmet megtalálni. Mondom. Most már az irodalomnál tartunk. Most az egyházi irodalomról beszélünk csak egyelőre. Alapvetően három csoportra osztjuk az egyházi irodalmat, vannak verses műfajok. Én mondom, hogy azon belül is vannak liturgikusak és nem liturgikusak, de erről mi nem beszélünk, mert ez nekünk nem ősünk. Vannak drámai műfajok is, de azokkal sem foglalkozunk, mert az nekünk nem ősünk. Kijukadunk a prózai műfajokhoz, mert az már ősünk, nem mind. Nem beszélünk a zsolozsmáról, a prédikációról, az imáról, az elmélkedésről, mert az nekünk nem ősünk. Mondom azonban, hogy vannak pokoljárások elég nagy számban, de arra még majd a baroknál visszatérünk, majd ott fogom elmondani. A középkor elejétől kezdve vannak pokoljárások. Nem csak a pokolban jár a járó, általában azért a tisztító tűzben, vagy a földi paradicsomban. Olyik a mennybe is eljut, de az ritka. De majd arról majd a maga idején, amikor a víziókról beszélünk, akkor majd fogok még beszélni. Beszélnünk kell arról, hogy milyen prózai műfajok járulnak hozzá a legenda keletkezéséhez. Mert azokról mindjárt fogunk majd beszélni. Amikor egy szentnek már kialakul egy kultusza, vagy a király úgy látja, hogy neki szüksége van erre, mert nálunk az első szentiavatások tulajdonképpen így történtek, tulajdonképpen a király céljai, politikai céljait szolgálták, akkor először is jegyzőkönyveket vesznek föl az illető szentségéről. Az is a neve, akta, vallomásoknak a jegyzőkönyve, Margitnak a szentiavatáskor, és akkor is ez történt. Jegyzőkönyveket vesznek föl. Ezek után megírják az illető szentnek az életrajzát. Ez a vita, ugye latin szóval életrajz. Nem nagyon vita. Mi úgy írjuk magyarul, mint hogy, vagy latinul is, rövid ível, mintha vita volna, ezért borzasztó, zavaró lehet egy szövegben, hogyha nem tiszta, hogy miről mi beszélünk, nem vitáról beszélünk, hanem vitáról, csak ugyanúgy írjuk. Na summa summarum, azért tudják, a középkor nem ragaszkodott ugye a szó szerinti hűséghez, látják. Nem az a dolga egy legendának, vagy egy vitának sem, hogy tényleg az illető szentnek a történeti hitelességű életrajzát megírják. Az a dolga, hogy szolgálja a szenti avatást. Majd ennek alapján megírják az illető szent legendáját. A legendában már szabadon beáramlanak a vándormotívumok, különböző, hát hogy hány szenttel történt meg a levitáció, hogy átfült imádkozása közepette a levegőbe emelkedett, se szeri, se száma. Hány, ez majd csak a 13. század után kezd el terjedni, Szent Ferenc után, de a 15-ben már sok szenttel megesett, a stigmatizáció jelensége. Korábban ez nem fordult elő. De aztán a 15. században már minden jobb női szentnek voltak stigmái. Noha, ugye az annyira divatos volt, hogy én azt hiszem, hogy ez akapulkói, vagy Szent Ágnessel fordult elő, de most, ha nem ő nálam, vagy, akkor majd szólok, hogy őnek is megjelent egy jelenés, és mondta, hogy felruházzák őt a stigmákkal, de olyan szerény volt, és olyan alázatos, hogy azt kérte, hogy neki ne a testé jelenjenek meg, hanem a szívében. Így aztán nem is lehetett látni rajta, hogy ő is megkapta a szent stigmákat. Én már egy kicsit gyanakodnék, de ne most, de ez az én fejem az ugye a 20. században kialakult randa kritikus elme. Ezt nem így kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy milyen szépen alátámasztja ez a vallásos érzésnek a növekedését, hogy ő olyan alázatos, hogy nem is akarja kívül hordani a szentségének az attribútumait. Na jó, a legenda. Szó szerint is olvasmány, tehát ez már az, ami tényleg olvasmány volt a szerzeteseknek a számára. És ez már fontos nekünk, majd beszélünk róla, hogy miért a bizonyos szépirodalmi elemek, szépprózai elemek ezekben már előfordulnak, amire nekünk szükségünk van. De még jobban szükségünk van két betétműfajnak az ismeretére. Önállóan huzamos ideig nem fordultak elő, ebben az időben még nem, majd a gótikában. Ez pedig az exemplum, vagy példázat, és a mirákulum, vagyis csoda. Az exemplumnak nincsen konkrét értelme, az csak átvitten lehet értelmezni, az valóban példázat. A Kazinczy kódexben fordul elő az unikornis példázata. Hát, megpróbálom szöveghíven idézni. Valanémi nemű ember, aki a mezőn menekült volt, mert egy unikornis vad jönne reá. És az unikornis vad kergette őt, ő meg futott előle, és a nagy futtában beleesett egy nagy szakadékba, egy nagy verembe. És nem esett le egészen végig, mert útközben, félúton sikerült megkapaszkodni egy bokorban, és látott lent a veremnek az alján egy rettenetes nagy sárkányt, a száját megtátván és őtet megmarnia akarván. Fölül az unikorn is, lenn a sárkány, ez nem nyerő helyzet, és még akkor ráadásul azt látta, hogy a lábát holmi elomlott lyikakba béveté, tehát azért volt valami lika, amiben bele dugta a lábát, és onnan látott négy kígyókat kitekeredni. Őtet megmarnia akarván. És még azt is látta, hogy a bokornak a gyökerét, amiben ő kapaszkodott, két egér rágja, egy fehér és egy fekete. Hát a helyzet aztán tényleg nagyon rossz, és ebben a helyzetben ez az ember, ez a némi nemű ember, látta egy kisded mézet a bokornak az ágáról lecsöpögni. És adá magát teljességgel a kisdedméznek megkóstolására. Ez az ember annyira idétlen, hogy nyilván nem konkrét. Ezt azért ugye látja az ember, hogy ez nem egy konkrét ember, hanem ez egy jelkép. Na, próbáljuk meg fölfejteni, hogy mit jelképez ez az exemplum. Mi lehet az unikornis, mi lehet a sárkány, mi lehet a négy kígyó. Próbálgassuk meg, ami árulkodhat. Miért négy kígyó van? Három nem lett volna ugyanolyan jó erre, sőt, tulajdonképpen egy is megfelelt volna. Négy kígyó. És a két egér, hát szürke egér nem ugyanolyan hatékonysággal rágja el a bokornak a gyökerét, hogy rokon közel valamár az elszakadáshoz. Miért fehér az egyik egér, miért fekete a másik? Na most mind a két egér az ő elvesztére tör. Tehát nem lehet menny, mind a kettő rossz kell, hogy legyen, mert a menny nem törekedne az ember elvesztére. Mind a kettő rossz kell, hogy legyen.
A sárkány lett a bokor, ha a bűnök megpróbálják őt le.
Jó, ez jó. A sárkány lent, ugye lent van, és tüzet fúj. Az a pokol valóban nyitott torokkal várja az ember. Ez jó. És mi volt még? Miért kettő? Miért fehér? Miért fekete? Nem magyarázza meg. Mondja. De a pokol jó volt. Nagyon finom az elkülönítés, ők még nem voltak ennyire disztingváltak. Ők még nem. Nappal és az éjszaka. Ezért fehér és fekete. Ugye egészében ugye az idő múlása. Az idő múlása közelebb hozza a halált. Miből van négy? Égtájból négy, de nem csak. Az égtáj ugyanazért négy, mert... Évszakokból is, mert mi van négy alapvető ebben a korszakban? Ez az! Az elemekből van négy, a tűz, a víz, a föld, a levegő. A világot négy alapvető elemből fölépítetnek, látják. Ezért kül négy kígyó. Ez az anyagi világnak a testesítése benne. Tehát az anyagi világban az ember mindenképpen pusztulásra van ítélve. El fog szakadni az a nyavajás bokor, mert az idő múlik, és mert anyagi a természetű az ember, a kígyók is a vesztére törnek. Most már majdnem, ja igen, nem tudjuk, hogy mi az a kisded méz, és nem tudjuk, hogy mi az unikornis fenevad. Hát az unikornis fenevad a halál, ki embert mindenkor űz, avagy követ, nem lehet előle elmenekülni. Igen. Az az ostoba ember, az egy elképes ember, az ebben a helyzetben, amikor minden ellene dolgozik, tudja, hogy mindjárt meghal, még akkor is a világi örömökkel tölti az időt, ahelyett, hogy magába szállna. Világos? Tehát így kell fölfogni az exemplumokat, nem konkrét értelemben, hanem mindenik mögött megkeresni a tartalmat. Hát ez az, ami miatt a középkori irodalomhoz nagyon sokat kell először olvasni, hogy az ember igazán megértse. Tehát úgy a mai fogalmakat felcserélni, vagy helyettesíteni a középkoriakkal, az némi gyakorlatot igényel. De az ember tréningezhet, tehát középkori képzőművészeti alkotásokat, festményeket, iniciálikat az ember, ha néz, akkor azért sok mindenre rájön az ember, hogyha elszakad a mai fogalmaktól. A másik a mirákulum, ezt a csoda, ami nem feltétlenül igazi csoda, mert ők nem voltak azért ilyen kritikus természetűek, mint mi, tehát sokkal több mindent elfogadtak csodának. Nekem a legkedvesebb történetem a Domonkos Kódexből való, ez az életre kelt kakasnak a csodája. Ez úgy történt, hogy némi nemű szerzetes a maga házacskájában elmérkedett a vasárnapi prédikációján, hogy mit mond, mit nem mond, és az udvaron sétált egy kakas, és az ő szüntelen való éneklésével, meg az kukorékolás szót nem használja a fordító, az ő szüntelen való éneklésével a szerzetest meguntatja vala, tehát bosszantotta. És hát a szerzetes egy darabig tűrte, de aztán csak fölhergelődött, és fogta a botját, és a kakast meghagyította. És az kakas legottan meghala. És akkor a szerzetes nagyon elrestelte magát, fölvette a kakast a tenyerébe, és elkezdett imádkozni, hogy én uram, ki mindeneket megtehetsz, gyógyítsd meg, támaszd föl ezt a kakast, és én továbbá megoltalmazom magam a haragnak kísértésétől. És hát a kakas legottan a tenyeréről a földre repül-e, és szárnyát kiötvén énekle, de nem oly szünetlen, mint azelőtt. Ami ugye tisztességes kompromisszumot jelent, hogy énekel ugyan, de nem oly szünetlen, mint azelőtt, ő pedig megoltalmazza magát a haragnak bűnétől. Most mi ugye tudjuk, hogy a kakas nem halt meg, és nem kellett föltámasztani, hanem elkókadt szerencsétlen egy bottól, de ők nem voltak ilyen kukacosak, mint én, és ők valóban elfogadták csodaként, hogy a kakas meghala, és aztán miután ő megbánta a bűnét, és imádkozott a kakas feltámasztásáért, akkor a kakas föltámadt, és hát egy ilyen békés egymás mellett éléssel zárul a történet. Most akkor beszélünk egy picit a legenda irodalmunkról, de már nem sokat, mert másokat nem tudok. Ami a legfontosabb, nagyon sok célnak tud engedelmeskedni a legenda irodalom, a legendák, egyházi céloknak természetesen, a szerzetes rend dicsőségének az alátámasztására természetesen, politikai mondanivalót tud hordozni, Szent István legendájának a nagyobb és a kisebb változata nyíltan mutatja, hogy az egyik a szentiavatásra készült, ahol István kegyes, jóságos, templomépítő, templomalapító, adományozó, és akkor ott van mellette egy idő múlva, amikor már Lászlónak érdeke támadt, akkor a kisebbik legenda keletkezett, ahol mintha nem ugyanarról az emberről lenne szó, vagy mintha az öreg meg a fiatal Istvánt külön választották volna, ez egy elég kemény, sőt néha kegyetlen, harcos, keménykezű, erőteljes király. Tehát bizony a politikai mondanivalót is tudja hordozni. Tud ideológiai tartalmat hordozni, tehát a világ hierarchiáját védelmezni, igazolni, mint az Imre legendában például, hogy senkinek ne legyen terhes a szegénység, vagy a Gellért legenda nagyobbik változatában, hogy boldog, aki más ember hatalma alá vettetve zúgulódás nélkül vígan szolgál. De a társadalom megosztottságának az ideológiáját is alá tudta támasztani. Egyet nem kereshetnek benne ezekben az évszázadokban még személyiségábrázolást. Ezek a szentek nem egyéniségek, azt majd megmondom, hogy mikor jön létre, mikor eljön az ideje, hanem a szentségnek a hordozói, pont annak a kifejeződései, amit jelképezni hivatottak. Dölahály mondta erről, hogy az ember portrét kér, és a legendaíró programmal felel. A legenda programot ad, nem személyiséget tükröz. Hozzájárul, amit még el kell mondanom, hogy a szenti avatások nem ötletszerűen statisztikai átlagban elszórva születnek, hanem azok eléggé jól láthatóan más, főleg egyházpolitikai, néha dinasztikus céloknak engedelmeskednek. Van egy hagiográfiai tipológia. A hagiográfia az a szenteknek a története, szenteknek a szent életrajz. Tehát van egy tipológiájuk annak, hogy mikor milyen szent egyéniségekből, típusokból lettek szentek. Hogy kik azok, akiknek a szenti avatását az egyház támogatta. Tehát a középkor elején minden nemzet történetében ott vannak az apostoli királyok, akik a kereszténységet elterjesztették az országban, az egyházat megszervezték. Ugye nálunk ott van István, a cseheknél Szent Vencel, Oroszországban Szent Olga és a fia Szent Vladimir, a norvégoknál Szent Olaf. Tehát ezre szüksége volt az egyháznak, hogy egy nagy egyházalapító szent ott álljon a kereszténység elterjedésének az elején. Valamennyi államszervező, térítő, egyházszervező. Az egyház a kultuszukat ápolja, gyorsan szentélvatja őket, probléma nélkül. Hasonlóképpen az egyház, talán inkább azt mondanám, hogy a keresztény társadalom kicsit későbbi időszakában termenek meg az egyház és országvédő szentek. Magyarországon Imre volt ilyen, majd később mondom, hogy miért nem maradt az, majd Szent László foglalta el a helyét. Oroszországban a 12. században több ilyen szent is született, Svédországban Szent Erik ilyen. Eleinte mondom, Imre is ilyen harcos lovak szent volt, de a 12. század elején fontossá vált az egyház számára a cölibátus kívánalmának a elterjesztése, és ehhez a szüzesség kultuszát ki kellett dolgozni. Ekkor születik meg a dogma Mária szüzességéről. Előtte nem volt arról szó, hogy Mária szűzen szült volna. Most fontossá válik, hogy Mária is szűzen szült. És szükség volt szűz királyokra, királyfiakra. Nálunk Imre vette át ezt a szerepet, noha neki sem volt könnyű az alakját hozzáigazítani, hiszen ő is megnősült, és ugyanezt történt a lengyeleknél Szemérmes Boleszlávval, akinek szintén volt felesége, Boldog Kinga, tehát azért annyira egyszerű nem volt a dolog, tehát meg kellett magyarázni, hogy ők a házasságban is szűzek maradtak. A kérdés jogos, és nem ment könnyen. Azt kell mondanom, hogy egy századnak simán el kellett telnie, hogy néhány generációnak ki kellett halnia ahhoz, hogy a harmadik már készen kapta. Azt már persze, hogy szűz volt, hát ha nekem már az apám is így mondta, akkor tudja, hogy szűz volt. Egyébként szóval nem, tényleg nem ment könnyen. Aztán ott volt a megalázkodó szenteknek a csoportja, akik belenyugszanak a sorsukba, legyen az alávetett, vagy esetleg hát halált is eredményez. Oroszországban ilyen Borisz és Gleb, Dániában is van egy sereg ilyen. Magyarországon akár hiszik, akár nem, Salamon ilyen, a király Salamon, akiről tudjuk, hogy elűzték őt, László és Kálmán, és valahol a Isztriai félszigeten, Dalmáciában élte le a maradék. Egy csomó ideig a Salamon toronyban volt fogva, most konkrétan nem a Salamon toronyban, de kék mindegy. És aztán utána az életét őt valahol, mondom, Dalmáciában fejezte be, helyi kultusza alakult ki. Ott szentként tisztelik, ilyen remete életet élt. Margit ilyen, aki ezt a nagyon alázatos életet önként vállalta. Most az az igazság, hogy ez a szent típus az egyháznak kényelmetlen. Kényelmetlen, mert olyan eszményt propagál, amit az egyház egészen nem gyakorol. Szemben áll az egyház hierarchiájával, pompakedvelésével. És ezért az ő kultuszukat gyakran meghagyták helyi kultusznak, de nem avatták szenté. Az Salamot nem avatták szenté. Tudják, hogy Margitot mikor avatták szenté? Jó későn, a 30-as években, most, az imént. Jó, majdnem 100 éve, de akkor is, ugye ahhoz képest, hogy 1276-ban már megvolt a legendája, előterjesztették a kérést, hát boldoggá avatták, a domonkos rend őrizte a kultuszát, de szenté csak a 20. században. Tehát Isten igazából hiába voltak ezek népszerűek, ezek nem voltak annyira megfelelőek az egyházi eszményeinek. Na, summa-summarum, akkor csak elsorolom még, hogy miért fontos nekünk az egyházi latin nyelvű irodalom, ha már egyszer szó esett róla. Részben azért, mert ebben alakul ki Magyarországon először írásbeliség. A későbbi kultúrának mégis itt vannak a gyökerei. Továbbá, mégiscsak egy noha szűk, de tudós közvéleményt kialakít, írói tehetségeknek a kibontakozására módot ad. Ők egymást ismerték, és egymás véleményére számítottak. Ez világosan kitűnik a művekből. Bizonyos területeken először itt mutatkozik meg a nemzeti érzés. A magyar szentek kultuszában, tehát a helyi szentek kultuszában. De akár a hazaszeretetnek az érzése is fölbukkan ezekben a nemzeti szentekben, az ő legendáikban. És Isten igazából sokkal nagyobb példaadó ereje van ennek az egyházi latin nyelvű irodalomnak a világi anyanyelvű irodalomra, mint ahogy az első pillantásban gondolják. Műfaji eszmei tekintetben példaadó volt. Ma már nem tudják, de az egyházi nemzeti szentekhez írt himnuszokból kialakult egy latin nyelvű nemzeti költészet. Csak hát ugye ma már azt nem, önök nem olvassák, mi nem tanítjuk, mert hiába az latin nyelvű. De néhány gyönyörű példája azért annak maradt, például a tatárjárás után a Siralomének a tatárdult a Magyarországról, az a latin himnusz költészetnek a megfogalmazódása nemzeti tematikában. Aztán hasonló módon mintaadó volt az egyházi irodalom stilisztika tekintetében. Tehát a litániák és a himnuszok stílusa, szimbólum és virágkultusza az profanizálódott a vágáns szerelmi költészetben, és nekünk a világi szerelmi költészetünkre nagyon erőteljes hatást gyakorolt. Hát, hogy úgy mondjam, a gyöngétségünknek a stílusát alapozta meg, az, hogy virágomnak, meg angyalomnak, meg akárminek hívjuk egymást elragadtatott pillanatunkban, annak itt vannak a gyökerei, az egyházi irodalomban. Végül is, és ez lesz a következő óráknak a témája, a szép irodalom elemei, eszköztára is, az epikus tárháza is itt kezd el kialakulni, legendákban, exemplumokban és csodákban, amely majd a későbbi kisepikánknak lesz a kiinduló pontja. Ennyit a mai napra, kollégák, következő alkalommal már innen folytatom.
Elhangzott Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, a középkor. Az ELTE VTK-n 2011. szeptember 29-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.